Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 35. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 35. Zsoltárunk első verse így kezdődik, Perelj Uram perlőimmel. Hitvallásunk tanítására figyeljünk az elkövetkezendő percekben. A Heidelbergi K.T. 44. úrnapja kérdéseit és feleleteit Békefi György konnok testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések a 10 parancsolat magyarázatát adják, azon belül a 10. parancsolat magyarázatát, ami így hangzik. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Mit tilt meg a 10. parancsolat? Azt, hogy soha még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Istennek egy parancsolata ellen sem, hanem állandóan gyűlöljünk minden bűnt, és szeressük azt, ami Isten akaratával egyező. Megtarthatják-e tökéletesen mindezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek? Nem, még a legszentebb életű emberekben is, míg a földi életben vannak, csak csekély kezdetei vannak meg ennek az engedelmességnek, úgy azonban, hogy komoly elszánással kezdenek el Istennek nem csak némely, hanem minden parancsolata szerint élni. Miért hirdeti hát Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? Először azért, hogy bűnös természetünket egész életünk folyamán egyre jobban megismerjük, és annál nagyobb vágyódással keressük Krisztusban bűneink bocsánatát és igazságát, a megigazulást. Továbbá, hogy folytonosan azon legyünk, és Istentől az ő szent lelkének segedelmét is kérjük ahhoz, hogy egyre inkább megújuljunk Isten hasonlatosságára, míg a földi élet után el nem érjük a tökéletesség végcélját.
Kedves testvéreim, hallgassuk Isten igéjét, ahogy írva található az Mózes 4. könyvének 25. fejezetében. Mózes 4. könyvének 25. fejezetében az első 18 versben a következőket találjuk megírva. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Móáb leányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, és odaszegődött Izrael Baál Peorhoz. de haragra gerjedt az Úr Izrael ellen, és ezt mondta az Úr Mózesnek: fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az Úr előtt, hogy elforduljon az Úr fölgerjedt haragja Izraeltől. Mózes tehát ezt mondta Izrael bíráinak: gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Baál Peorhoz szegődtek. Éppen akkor jött egy izraeli ember, aki egy midjáni nőt hozott testvéreihez, Mózes szeme láttára, meg Izrael egész közösségének a szeme láttára. Azok pedig sírtak a kijelentés sátrának a bejárata előtt. Amikor meglátta ezt Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, kilépett a közösség közül, dárdát fogott a kezébe, és bement az izraeli ember után a sátor belsejébe, és hason szúrta mindkettőjüket, az izraeli embert és azt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás Izrael fiairól. 24 ezer halottja lett a csapásnak. Azután így beszélt az Úr Mózeshez: Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban. Mondd meg tehát: íme én békességem szövetségével ajándékozom meg. Övé és utódai lesz a papság szövetsége örökre, mivel haragra indult Istenéért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. Annak a megölt izraeli embernek a neve, akit a midjáni nővel együtt öltek meg, Zimri volt, annak a Szálúnak fia, aki Simeon egyik nagy családjának a vezető embere volt. A megölt midjáni nő neve pedig Kozbi volt, annak a Cúrnak a leánya, aki Midján törzsei egyik nagy családjának a feje volt. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: támadjátok meg a midjániakat, és verjétek le őket, mert ők is ellenetek támadtak, amikor cselt szőttek ellenetek Peor révén és Kozbi révén, aki midjáni fejedelem leánya, az ő huguk volt, de megölték a Peor miatt támadt csapás napján. Isten kegyelme és áldása legyen, maradjon velünk, hogy érthessük és szívünkbe fogadhassuk hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most. Urunk, a te parancsolataid leleplezik újra és újra a mi bűneinket. Felesleges volna tagadni te előtted mindazokat a kívánságokat, amelyek úgy gyúlnak föl a mi szívünkbe, hogy bűnt szülnek, hogy nem te hozzád visznek közel bennünket, hanem éppen elszakítanak te tőled. Dicsőítünk téged azért, hogy tükröt tartasz elénk, amelyben megláthatjuk azt, hogy milyen nyomorult emberek vagyunk, és köszönjük te neked azt, hogy azt sem titkolod el előttünk, hogyha így halunk meg, és így kerülünk oda a te ítélő széked elé, még nagyobb lesz a mi nyomorúságunk és bajunk az örökké valóságban. Köszönjük azonban azt is, hogy miközben ezt a tükröt elénk tartod, elvezeted a mi gondolatainkat a te fiadhoz, aki helyettünk és érettünk betöltötte a törvényt, aki elszenvedte a mi törvénytelen életünk büntetését, a halált és kárhozatot, hogy mi megmenekülhessünk, és lehessen örök boldogságunk te veled. Ő érette, kérünk, könyörüljél meg rajtunk. És ő érette és ő vele együtt kérünk arra, hogy hallgass meg bennünket, nyomorult bűnös embereket, amikor hozzád kiáltunk, és azt kérjük tőled, hogy beszélj hozzánk. A te szavad lélek és élet, a te szavad igazság, amelyre minden időben szükségünk van, hogy el ne tévedjünk, hogy tévejgéseinkből kitaláljunk. Kérünk téged így ma is, beszélj a mi szívünkre, és engedd, hogy ezt a szót mi mindannyian halálosan, komolyan vegyük. Ne tartsuk azt természetesnek, hogy te megszólalsz, de ha megszólalsz, könyörülj meg rajtunk. El ne meneküljünk-e szó elől, engedetlenek kéne legyünk-e szóval szemben. Köszönjük, hogy segítségül hívhatunk téged mindenféle állapotunkból. Engedd, hogy most rád figyeljünk, és igazat adjunk te neked. Amen. Kedves testvéreim, a 196. dicséretünk első három versét énekeljük most. 196. dicséretünk első három versét. Mondjatok dicséretet! Helyünket, kedves testvéreim! És hallgassuk Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Mózes 4. könyvének 25. fejezetéből, az első három versből, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moáb leányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, és odaszegődött Izrael Baál Peorhoz. De haragra gerjedt az Úr Izrael ellen. Kedves testvéreim! Izrael vándorlását kísérhetjük figyelemmel Mózes 4. könyvének különböző szakaszaiban is, és a reformáció havában és annak környékén újra elmondom azt, hogy azért fontos nekünk az, ami a zsidó néppel történt, mert az Ószövetség idején ők voltak Isten egyháza, az a nép, amellyel Istennek kapcsolata volt, és úgy tekintünk reájuk, hogy az, ami velük történt, az az egyházban egyszer és mindenkor, minden időre nézve tanulságul adatott nekünk. Természetesen azért is odafigyelünk mindarra, amit a Szentírás kijelent, mert az Isten beszéde, amelyben nincs okunk kételkedni, sőt, amelyre mindenek előtt oda kell figyelnünk, életünkre és halálunkra nézve egyaránt. Azt látjuk, hogy ez a nép nagyon sok mindenen ment keresztül, az Istennel való kapcsolatában is, meg úgy is, hogy éppen mi vette őket körül, milyen történelmi helyzetek és szinterek adódtak körülöttük, amelyekben meg kellett élniük az Istennel való kapcsolatukat. Látjuk az ő Istennel való kapcsolatuknak az áldásait, és látjuk olykor az Istennel való kapcsolatuknak az elsekélyesedését, zátonyra futását. Az egyház ma is így éli az életét, ha fizikálisan nem is vándorlunk, de a világ egyre jobban változik körülöttünk korszakokról korszakokra, és bizony oda kell nekünk arra figyelni, hogy az Istennel való kapcsolatunk el ne sekélyesedjen, zátonyra ne fusson, hanem sokkal inkább az ő áldásainak lehessünk élvezői, sőt, ebben a világban az ő áldásainak lehessünk a közvetítői. Így tekintünk most Izrael életének erre a szomorú eseményére, ami tanulságul van előttünk. Az első dolog, amivel szembesülünk, az az, hogy azok a népek, amelyekkel Izrael találkozott, nem viseltettek valami nagy szimpátiával Izrael irányába. Egyenesen az ő elpusztításukra törtek. Így történt ez, és így történik ez minden időben a Földön. Akik Isten egyházának, a keresztény egyháznak a tagjai, azok nem szabad, hogy abba az álomba ringassák magukat, hogy bennünket a világ annyira nagyon szeret. Jézus azt mondta, hogy az ő sorsa, az ő tanítványainak is a sorsa. És miközben mi arra vágyunk, hogy a világ egyre jobban elfogadjon bennünket, örüljön a mi létezésünknek, hogy vannak keresztény emberek, józanít bennünket Isten igéje, amely arra emlékeztet, hogy Jézus sem fogadta be ez a világ, és bennünket sem akar ez a világ befogadni. Ha a világ, ha csak Európa, a világnak hozzánk közelebb eső része, annyira szeretné a keresztényeket, meg a kereszténységet, meg Istent, akkor nem tiltakozna kézzel, lábbal Isten neve ellen. Az ellen, hogy ez a név egyáltalán valahol is említésre kerüljön azokban a dokumentumokban, amelyek ennek a földrésznek a rendjét meghatározzák. Ha annyira szeretné a világ Istent és a keresztényeket, akkor bizonnyal nem kapálózna az ellen, hogy hirdessük Isten törvényét, és hogy teret szerezzünk annak, amit Isten törvénye teljesen egyértelműen számunkra kijelent. Ellenséges közegben van Isten népe minden időben ezen a világon. Ez persze ne jelentse azt, hogy mi a világra mindig ilyen ferde és gyanakvó tekintettel nézünk. Ettől óvnám a testvéreket, legyünk józanok, tudjuk meg azt, hogy a mi keresztény hitünkkel ebben a világban nem számítunk jó árúnak, nem kapkodnak utánunk, de ne legyünk ellenségesek a világgal, elég, ha a világ ellenséges Isten népével. Nekünk ugyanis a világ felé küldetésünk van, ahogy Izraelnek is küldetése volt a világ felé, Istenről, Isten szentségéről bizonyságot tenni, úgy nekünk is, ami Urunk Jézus Krisztus ezt a feladatot adta, hogy menjünk el minden nép közé, minden generáció közé, és tegyünk bizonyságot Istenről, Jézus Krisztusról, ami üdvösséges hitünkről. Ha mi ellenségként tekintünk a világra, testvérek, akkor nem fogunk soha közéjük menni, és akkor maradunk egy bezárkózó, elsorvadó közösség. Tudnunk kell, hogy a világból mire számíthatunk, de az, amiről tudjuk, hogy számolhatunk vele, nem szabad, hogy kioltsa a szívünkbe azt a küldetést, amire Jézus Krisztus elküldött bennünket. Isten tisztogatja a mi látásunkat. Így volt az Ószövetség idejében is. Amikor a zsidók megjelentek ott a kánaánita népek előtt között, ahol senki nem nézett rájuk jó szemmel. És mindent megtettek annak érdekében, hogy ezt a népet valahogyan lesöpörjék a föld színéről. Mind azért történt, ami velük történt, hogy ez a nép ne érkezhessen Kánaánba, azaz Istennek az ígérete, Istennek a terve ne valósuljon meg. Ha ez a nép nem érkezik oda Kánaánba, akkor azt lehet mondani, hogy az Izrael Istene hazudott, hiszen úgy hozta ki őket Egyiptomból, hogy megígérte nekik, hogy el fogja őket vezetni Kánaán földjére. Ha ez a nép nem ér oda Kánaán földjére, amelyet Isten az ő atyuknak, Ábrahámnak ígért, akkor majd elvész Istennek az az ígérete is, hogy születik egy megváltó, egy megtartó ebből a népből, méghozzá onnan Betlehemből, és akkor az Isten hazug, akkor az Isten egy senki, aki meghasonlott önmagával. Látnunk kell azt, hogy Isten ószövetségi és újszövetségi népe elleni támadások mindig az Isten általános terve elleni ördögi támadások. Azaz abban, amit látunk, nem az egyes hívő számít, hanem az ördög mindig Isten igazságát, Isten igaz voltát akarja megtámadni. Ma is ezért támadja az ördög az egyházat. Mert akkor nem igaz az, hogy Jézus győzött, hogy győzelmes hitünk van, ha el lehet törölni a hitet, a kereszténységet a földről, akkor nem igaz az, hogy az Isten gondoskodó Isten, akkor nem igaz az, hogy ő üdvözíti a benne hívőket, akkor minden kérdőjelessé válhat. És az ördög soha nem tesz le arról, hogy Isten ügyét, Isten személyét, mai szóval ott fúrja, ahol csak tudja. Így támadja újra és újra Isten népét, az egyes hívőket, de oda kell tennünk nekünk ezt az egész ügyet, ami a mi személyes ügyünk, egy nagyobb kontextusba, és látni kell azt, hogy itt az ördög valójában Isten ellen fordul. Most olvasunk bocsánat, Moab királyáról, Bálákról, az ezt megelőző részekben, aki amikor hírét vette annak, hogy jönnek a zsidók Izraelből, akkor külföldről hozatott egy híres prófétát, elhozatta Bálám prófétát az Eufrátesz mellől, Petorból, hogy megátkoztassa vele Izraelt. Bálák úgy gondolta, hogy nem bocsátkozik harcba, nem bocsátkozik küzdelembe, nyílt színi küzdelembe a zsidókkal, nem megy nekik, nem rohanja le őket, valami más módszerrel. Megátkoztatom őket. Ez a Bálám, ez egy erős proféta. Hát ha ő megátkozza őket, akkor ezeknek végük lesz. De elolvashattuk az előző fejezetekben, hogy hiába Bálám érkezése, az akció nem volt sikeres, Bálám végül áldást mondott Izraelre az átok helyett, de ez nem jelentette azt, hogy Bálák megbékült volna, vagy hogy Bálám is megbékült volna azzal, hogy ő végül nem azt hirdette, amiért odahozatták. Erről kicsit később tájékoztat bennünket a Szentírás. A 31. fejezet 16. versében olvasunk arról, hogy noha Bálám nem tudta Izraelt megátkozni, mert folyton csak áldás jött az ő szájára, végül azt a tanácsot adta Báláknak, hogy fordítsák szembe ezt a népet a saját istenükkel. Hát ha kívülről nem tudjuk őket megátkozni, akkor egy eszes cselt javasolt Bálám proféta Bálák királynak, próbáljatok meg meghasonlást támasztani az ő istenük és a nép között. Hát ennek vagyunk most tanúi. Ez nem volt egy egyik napról a másikra bekövetkező dolog, ez egy folyamat volt, amiről a 25. fejezet 2. versében így olvasunk, hogy Moab lányaival paráználkodott Izrael, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. Nyilván ez nem az egyik pillanatra, másikra bekövetkező dolog volt. Úgy tettek a moábiak, mintha semmi sem történt volna, mintha elfogadnák Izraelnek az ottani tartózkodását, és csendesen megpróbáltak nyitni Izrael népe felé. De emögött ott volt egy előre megfontolt szándék. Az a Bálámtól jövő tanács, hogy fizessetek meg minden árat azért, hogy ezt a népet a saját istenével szembefordítsátok. És ha ez sikerül, akkor majd az az Isten, akit ezek szolgálnak, elintézi őket. Hozzájuk se kell nyúlnotok. Ha megsértik a saját istenüket, majd az az Isten megbünteti őket, és nektek nem kell fegyvert se fogni. Kicsinke áldozatokat hozzatok meg ezért. Úgy tűnik, hogy ez a tanács ott Moab népe között megfogant, és nem csak egy elv lett, hanem egy szépen kivitelezett cselekvés sorozat is lett. Érdekes módon a nők, a moábita nők mentek el hívogatni a zsidókat a saját Isten tiszteletükre. Hát nyilvánvaló az, hogyha én állok ide ki a térre, és azt mondom az embereknek, hogy jöjjetek be az Isten tiszteletre, nem olyan vonzó, mint hogyha egy csinos nőtestvérünk állna oda ki, és azt mondja az embereknek, hogy jöjjetek be az Isten tiszteletre. Az ember már csak így működik. Tudták a moábiták, hogy a zsidó férfiakat kell valamilyen módon megnyerni. Mert a zsidó társadalom patriarchális társadalom volt Isten rendje szerint. És tudták azt, hogyha a férfiakat meg tudják fordítani, szembe tudják fordítani Istennel, akkor ennek elhatása lesz a gyerekekre, az asszonyokra, az egész népre. A férfiak voltak a meghatározói a családi életnek. És hogyan lehet egy férfi szívét leginkább bűnre venni? Hát ezt az asszonyok jó tudják meg a nők, hát a csinossággal, a hívogatással, a kihívósággal. Ezek a moábita nők elmentek és hívogatták a Isten tiszteleteikre a zsidókat, a zsidó férfiakat. Nem egy látványos és gyorsan ható folyamat volt ez. Nyilván azt gondolta Bálák király, hogy az átok egyszerűbb volna, elmondják, aztán holnaptól már hat. Itt kicsit hosszabb időre volt szükség, egy módszeresen, tudatosan adagolt méreg volt ez Izrael népe számára. Azt olvassuk, hogy a népszámlálások szerint, amelyeket ebben az időben tartottak ott, a 20 év felettiek mintegy 600 ezren voltak. Ez azért fontos nekünk, hogy megértsük azt, hogy nem volt egyszerű átlátni ezt a tömeget. Sem Mózesnek, sem a népvezetőinek. Tudjátok itt is, ha valaki beteg közülünk, valaki meghal közülünk, mondom a nevét, kezdünk gondolkozni, hogy ki az, hogy nézett ki, hol szokott ülni. Na most képzeljétek el, hogy 600 ezer ember együtt élte az életét. Kezdetben néhányan elmentek, senki nem tudta, hova mennek. Hát ez már csak területileg is igen nagy volt. Elmentek Moab földjére. Ott éltek a határon, a síkságon. Nem volt ez feltűnő. Aztán egyre többen és egyre többen mentek oda. Elmentek, részt vettek a Baál istentiszteleteken. Aztán azt olvassuk ott, hogy kaptak enni is. Persze a férfiakat a gyomrukon keresztül is meg lehet fogni, ezt az ügyes nők tudják. Ezegettek, és ha már ott voltak, részt vettek ezeken az Isten tiszteleteken, meg jót eszegettek is, amihez általában iszogatás is szokott társulni. Na onnantól kezdve már csak egy lépés volt az, hogy paráznaságba keveredtek. Itt a Biblia egyértelműen ezzel kezdi a leíratot, hogy a nép paráználkodni kezdett Moáb leányaival. Amikor ezt olvassuk, akkor ezt kettő értelemben is kell értsük. Az első értelem az, hogy szövetségtörők lettek Istennel szemben. Ugye a paráznaságról már elmondtam itt a parancsolatok magyarázatánál, hogy a szövetségtörést jelent, hűtlenséget jelent. Ez azt jelenti, hogy amikor elmentek a moábita baálok Isten tiszteletére, akkor megtörték az Istennel való szövetséget. Ez egy nagyon súlyos vétek volt. Azonban, mivel itt szerepel az is, hogy a leányaival, a moábita asszonyokkal is parázlálkodtak, ez azt jelentette, hogy megtörték az emberi kapcsolataikat is ezek az emberek. Nyilván, hogy ezek ott valamiféle orgiában végződtek, ezek az Isten tiszteletek, ahol elfeledkeztek a zsidók a feleségeikről, a családjaikról, mert azok messze voltak, és ott az alkohol a mámor hatása alatt elkezdtek hűtlenkedni, és ezekkel a nőkkel paráználkodni, összefeküdni. Egy tudatosan kigondolt dolog volt ez Moáb részéről, ördögi logika alapján, és egy nagyon tudattalanul elkövetett folyamat és bűn volt Izrael fiainak a részéről. Az biztos, hogy egyre nagyobb lett ez a gyakorlat. Akik hazajöttek, talán az első pillanatban még szégyelték. De aztán jöttek az újabb, meg újabb hívogatások. Hát tudod, itt voltál a múltkor is. Nincs kedved újra eljönni? Mentek újra. Aztán a bűn mindjárt nem olyan súlyos, és mindjárt nem olyan megrázó, hogyha kollektíven követjük el. Ugye? Amíg csak egy ember vétkezik, arra nagyon jól lehet mutogatni. De ha már tizen csinálják ugyanazt, ott már nehezebb a dolog. Valószínű, hogy így idő után a zsidók is gerjesztették maguk között ezt a dolgot. Azt mondták, te, mi elmentünk a moábitákhoz, nincs kedved eljönni? Na, zúgy már benne is volt a bűnbe a másik. Onnantól kezdve már ő is tartotta a száját, nyilván nem akart maga ellen beszélni, magát leleplezni, és ez a bűn, ez a hűtlenség, lelki és testi paráznaság, ez egyre jobban elterjedt Izrael népében. Mózes nem tudott róla. Újra hadd mondjam a testvéreknek, 600 ezer ember volt a 20 év fölöttieknek a száma. Nem tudott Mózes róla valószínűleg, egészen addig, amíg Isten el nem mondta Mózesnek, hogy mi folyik itt. Egy ember nem tudhat mindenről. Mi sem tudhatunk mindenről, csak azt gondoljuk, testvérek, hogyha éjjel-nappal megy a híradó, meg a hírek, akkor mi mindenről tudunk. Nem tudunk mi semmiről. Isten az, aki mindenről tud, és mindent úgy követ nyomon, ahogyan azt a legjobb oknyomozó riporter sem képes nyomon követni. És az Isten pontosan tudta, hogy mi zajlik az ő népe között. És akkor Isten szólt Mózesnek, értesítette Mózest, és azt mondta Mózesnek, hogy ezt, ami itt folyik, én nem tűröm meg. Nyilvánvaló, hogy a zsidók között folyt a Isten tisztelet is. Azt kell látni, hogy Mózes és Áron és az ő leszármazottai gondoskodtak arról, hogy folyjon Jahvének, Istennek a tisztelete is. Ezek az emberek, akik megfordultak ott a midianitáknál, Moáb földjén, feltehetőleg eljöttek az Isten tiszteletre is. És ezzel a viselkedésükkel mint egy legalizálták azt a dolgot, hogy nem olyan nagy vétek időnként átruccanni a szomszédba. Nem olyan nagy vétek Isten mellett egy másik Istennek is áldozni. Nem olyan nagy vétek a hűtlenkedés. Amikor Isten Mózesnek parancsot ad, akkor egy nagyon drasztikus parancsot olvasunk. Azt olvassuk, hogy azt mondja a Mózesnek Isten, hogy a főembereket nyilvánosan fel kell akasztani, ki kell végezni, meg kell ölni. Nyilvánosan, nem titokban, nyilvánosan, hogy lássa mindenki. Miért mondta ezt Isten? Azért, testvérek, mert Isten nyíltan ki akarta hirdetni a nép előtt, hogy mi a véleménye a szövetség szegésről. Isten nem akart kétséget hagyni az ő népében afelől, hogy ez egy ártatlan dolgocska, amit ők művelnek, vagy egy rendkívül súlyos, halálos bűn. Isten rá akart mutatni, hogy ezt mindenki tudja, hogy az, amit csinálunk, az egy kárhozatos, Isten előtt útált bűn, ami nem kerülheti el a büntetését. Az íre a pontot Zimri teszi fel. Miközben Isten beszél Mózessel, miközben a nép egyik fele már sír Isten előtt, mert tudják emlékezetből, hogy mi szokott ilyenkor történni, jönnek a kígyók, jönnek a csapások, és tömegesen halnak meg emberek. Aközben előkerül egy férfi, aki behoz oda a vének és Mózes előtt, mint egy tüntetőleg egy moábita nőt, és beviszi őt a sátrába. Olyan ez, mintha nyomást akarna gyakorolni Mózesre meg a vénekre. Azért, hogy legalizálja ezt a gyakorlatot. Hát már sokan csinálják, a vezetők még nem tudnak róla. Jön egy forradalmi lépés, meg kell mutatni a vezetőknek is, hogy mi így élünk. Mi megmerjük ezt tenni. Mi nem félünk attól, hogy ti megláttok bennünket. Félelmetes kihívás ez. Ott áll mindenki ledermedve, testvérek. Azt olvassuk, hogy nem csinál senki semmit. Annyira melbevágó ez a dolog. Egyedül Fineás, Áron unokája az, aki közbelép. Azt olvassuk, bemegy a sátorba utánuk, és megöli ezt a két embert. Drasztikus dolog ez, testvérek. Drasztikus dolog ez, de Isten nem veszi elő Fineást ezért az ölésért. Isten nem veszi elő. Nem mondja azt, hogy azt mondtam neked, hogy ne ölj, te meg megölted őket. Sőt, mit olvasunk? Isten Fineásra és az ő családjára áldást mond. És azt mondja, hogy azért, mert megmerte ezt tenni Fineás, ezért én meg fogom őt áldani. Kedves testvéreim, drasztikus dolog, ami történik, de Fineást Isten lelke indítja most föl arra, hogy megállítson egy folyamatot, amelynek ha nem lesz vége, akkor az nyomorba és megsemmisülésbe viszi Izraelt. Fineás az az ember, aki a nép véneivel együtt tisztában van azzal, hogy nekünk Isten küldetést adott ebben a világban. De ha felszámoljuk magunkat, ha az Isten haragja ránk nehezedik, akkor a mi küldetésünk megsemmisül, semmivé leszünk. Akkor nem vihetjük véghez azt, amit Isten nekünk feladatként adott. És ott van egy bátor ember, aki lépést tesz, és akire nézve Isten azt mondja, hogy ez helyes dolog volt. Megállít ez nagyon erősen bennünket, testvérek, de senki ne gondolja azt, hogy ennek a történetnek az az üzenete, hogy ölni kell a másikat. Sajátos helyzet volt ez. Isten annak előtte adta meg Mózesnek a felhatalmazást, hogy a paráználkodókat meg kell ölni. Az élet feletti jog egyedül Istent illeti meg. Ha Isten az élet feletti jogot átadja valakinek, vagy rátestálja valakire, akkor annak úgy kell tennie, ahogyan Isten is tenne és tesz. Ott a nép előtt ez egy hitpróba volt. Fineás fölvállalta azt, hogy ha megöli ezt a két embert, és itt ebből lesz egy hatalmas felzúdulás, mert gondolhatjuk, hogy ez nem a folyamat kezdetén volt, már nyakig benne voltak sokan, várható volt az, hogy ennek elmegy a híre, akkor a család, meg azok, akik bűnösök, kollektíven föl fognak lázadni. Várható volt az, hogy Fineást kiirtják majd bosszúból. Fineás mégis fölvállalta ezt, és az Isten bizonyságot tett róla. Arról tett bizonyságot, hogy igen, amit tett, azt én tettem valójában. Az ő keze által én cselekedtem. Ez az én véleményem. Nyilvánvaló, hogy Isten ezt a jogot nem adogatja csak úgy oda, akár mikor és akár kinek. Tehát ma nem ez a dolgunk, hogy a bűnnel ilyen módon számoljunk le. Amikor ennek a történetnek az értelmét keressük, akkor azt kell lássuk, testvérek, hogy az ördög ma is mindent megtesz, ahogy mondtam, hogy Isten egyházát, Isten népét, és ezzel együtt Isten tervét félrevezesse, és az Isten tervét meghiúsítsa. Isten népére támad, de közben Isten megsemmisítése a célja. Ebben a kontextusban kell látni mindent, ami bennünket ér, testvérek. Az egyház egy nagy közösség, Isten népe ma ebben a világban. És az, ami az egyházzal történik, az az Isten testével, a Krisztus testével történik. Az ördög megpróbálta megtámadni Krisztust, a fejt. Nem sikerült. Nem sikerült a pusztában, nem sikerült később, nem sikerült a keresztről Jézus Krisztust leemelnie, visszafordítania, a fej győzött. Hát az ördög most mindent megtesz a test ellen, az egyház ellen, Krisztus követői ellen. Így kell ebben a kontextusban látni a magunk életét is. Mi hajlamosak vagyunk, testvérek, csak úgy gondolni az Istennel való kapcsolatunkra, hogy van Isten és vagyok én. De amikor így gondolkozunk, akkor gondolkozunk úgy, hogy ez olyan, mint hogyha azt gondolnánk önmagunkról, hogy van itt a kis ujjam, vagy ez a kis ujjam, meg a fej. Hát a kis ujj meg a fej, ha ennyi lennék én, a kis ujjam meg a fejem, akkor értelmetlen volna, ugye? Hát tudjuk, hogy a kis ujjam egy nagy testen van, egy testbe illeszkedik bele, annak a része. Az én életem, testvérek, amit én a fejjel élek, kapcsolata van a kis ujjamnak a fejjel, de nem önmagában, hanem a testen keresztül, a test egységében. A mi kis életünk, amit Istennel élünk, testvérek, egy nagy testnek az egészében nyer értelmet. Nem létezik úgy a hívő élet, hogy csak én meg az Isten. Hát voltak, akik előttünk jártak, vannak, akik velünk járnak az egyház, és lesznek, akik bennünket követnek. Ahogyan a sejtjeink is cserélődnek a testünkben, ugyanúgy ez Isten testében is, az egyházban is így van. Az ördög mindent megtesz azért, hogy a testet, az egyházat megölje és megsemmisítse. A Jelenések könyve úgy beszél az egyházról, mint egy asszonyról, aki ellen az ördög föltámad, és akit üldöz az ördög. Üldöz azért, hogy megsemmisítse. De a vőlegény mégis győz, és a fej győz. Azonban, amíg ez a győzelem nyilvánosan Jézus Krisztus visszajövetelekor be nem teljesedik, addig reálisan kell látnunk a magunk életét. Az egyház fegyelem, a testnek a fegyelme, erről szóltam a múlt vasárnap, önfegyelmet jelent. Azzal kezdődik, hogy önmagamat fegyelmezem. Önmagamat fegyelmezem. Amikor most ebben a kontextusban látjuk az életünket, akkor ez azt jelenti, hogy az én kicsiny életem, az, ami velem történik, elhat az egészre, az egyházra. Nincs igaz azoknak a politikusoknak, akik előszeretettel hangsúlyozzák azt, hogy az egyház meg a hit az magánügy. Testvérek, a keresztjén hit nem magánügy, mert a keresztjének össze vannak kapcsolva egy testbe. Ez egyáltalán nem magánügy. Ahogy én viszonyulok a világhoz, amit én teszek, az elhat a test egészére. Ugye férfiak jobban ismerik a szituációt, mikor rácsapunk a kisujjunkra a kalapáccsal. Elhat a test egészére. Lekiabáljuk a gyereket, meg a feleségünket is, pedig az ott se voltak semmi közük az ügyhöz, de a fájdalom elhat az egészünkre. Így van ez Krisztus testébe is, testvérek, hogy ha velem történik valami, az elhat az egészre. Nem függetleníthetem magamat a többiektől, akik ennek a testnek a tagjai. És ilyen értelemben önfegyelmet kell gyakorolnunk, és önvizsgálatot kell tartanunk ennek a történetnek a függvényében is, és képében is, hogy mi az, ami az igaz Isten tiszteletén kívül még ott van jelen a mi életünkben. Testvérek, mi nem frázisból mondjuk azt, hogy Krisztusban üdvözítő és igaz hitet találtunk és követünk. Ez nem frázis a részünkre, hát erre építjük föl az életünket. Az igaz hitre. Az igaz hit nem olyan, mint a hamis hit, meg nem olyan, mint a féligaz hit. Az igaz hit az igaz hit. Annak nincsen alternatívája. És egyszer magunkat kereszténynek mondjuk. Ha azt mondjuk, hogy az örök és egyetlen Isten szövetségébe Jézus Krisztus által betagoltattunk, akkor óriási kérdés, testvérek, hogy mi zajlik még az életünkbe? Milyen Isten tisztelet zajlik még? Mit űzünk az életünkbe? Mik uralkodnak a mi életünkbe? Isten uralkodik? Vagy uralkodik a pénz? Uralkodik a munka? Lehetne sorolni. Uralkodik a gyerek, az unoka? Mi az, ami ott van? Az ördög ma nem támadja nyíltan az egyházakat, Isten népét, de az ördög ma is ugyanolyan sunyi, alattomos módon támadja ezt a népet, ahogyan Bálák tanácsára annak idején a moábíták megtették. Ezt fölismerték a mi eleink is, amikor az egyház elvilágiasodásáról szóltak. Az semmi más, testvérek, az egyház elvilágiasodása, mint kitekingetés a világba, kóstolgatása a világ ízeinek, és azután ennek a behozatala a közösségbe és a gyülekezetbe. Ahogyan megtették a moábíták is. Kóstolgatták a világot, úgy érezték, jó ízű, és hozták a zsidók szépen be a gyülekezetbe. S ha ott Isten ezt nem akadályozza meg, akkor bizonnyal ma zsidó történelemről és ószövetségről nem beszélhetnénk. Testvérek, a világ megkísért bennünket, azt mondtam, legyünk erre fölkészülve, de mindig a miénk a felelősség, hogy ezekben a kísértésekben mi mit teszünk. És még nagyobb a felelősségünk, hogy ezekből a kísértésekből mit hozunk ide az Isten közösségének az életébe. Ez óriási felelősség. Hogy a világ rendjéből, a világ gondolkozásából mit emelünk mi ide? Azt mondja az apostolon keresztül Isten nekünk, hogy nekünk hívőknek meg kell változnunk az értelmünk megújulása által. Nem azt mondja, hogy el kell butulnunk a világhoz, hanem ha egyszerűen fölfedte előttünk az igazságot, akkor meg kell változnunk az értelmünk megújításával. hogyan és mit hozunk Isten közösségének az életébe. Óriási a felelősségünk egyen-egyenként mindannyiunknak. Egyházfegyelem, önfegyelem. Az egyházban ma a legtöbb dolog úgy került legalizálásra, hogy egyes emberek megtették, aztán szereztek maguk mellé másokat, akik szintén megtették, és aztán a többség egy idő után azt mondta, hát mindenki ezt csinálja, mi csináljuk mi ezt másként. Így működik sok minden az egyházakban, az egyházainkban is. De Isten ma azt üzeni nekünk, hogy amikor az ő rendjével szembe megyünk, akkor halálos bűnöket követünk el. Ha mi tőle elhajlunk, ha azt az igaz Istent, akiben mi megváltást találtunk, bűnbocsánatot találtunk, ha ezt az igaz Istent csak hasonlítjuk is más valamihez, vagy emeli az Isten, mert valamit oda emelünk az életünkbe, istenítünk valamit, azt mondja Isten, hogy akkor ez az ő rendjével és törvényével szembe megy, és ez az Isten le fog számolni. Testvérek, az egyház az nem egy örök intézmény itt a világon. Ne gondoljuk azt, hogy Róma örök. Ezt persze a birodalomra mondták, de ma a római egyházra gondoljuk azt, hogy Róma örök. Nem örök. Ne gondoljuk azt, hogy a református egyház örök. Nem örök. Ha Istentől elhajlunk, ha a világ beszűrődik a mi életünkbe, és itt teret nyer közöttünk, akkor testvérek, Isten büntetése lesz rajtunk. És akkor az az intézmény, amit kereszténységnek és keresztjén egyháznak mondunk, egyszer s mindenkorra lehúzhatja a rolót. Nem szeretem és nem szeretnék abba a bűnbe esni, de a történelmi helyzet megkívánja, hogy tekintsünk most nyugatra. Régen sóvárogva tekintettünk nyugatra, mert azt gondoltuk, hogy ott van Kánaán. Tekintsetek most nyugatra, és nézzétek meg, hogy hol tart nyugaton az egyház. Ott tart, ahol tart. Befogadták a homoszexualitást. Össze-vissza zagyválták az egyház tanítását, családról, nemekről. Mint a Isten törvénye semmit nem mondana, nem tanítana nekünk. Az Isten tiszteletek átalakultak koncertekké. A gyülekezet egy klub lett, ahol lehet bingózni. Nemrégiben hallottam, hogy egy gyülekezetben pankrációs bemutatót tartottak. Testvérek, hova jutott ez a... Bejött a világ. Hát ezek a világ dolgai. Behozzuk az Isten tiszteletre, behozzuk az egyházba, és mi történik? Az történik, ami történik. Hát innen kiabálunk, hogy ezeknek a nyugatiaknak nincs esze. Hát ezek nem látják a valóságot, az igazságot? Nem, mert megsötétettek, testvérek. Aki elengedi Istent, az Isten igazságait, az magát a sötétségbe taszítja. Hát mi lehet, hogy értetlenül állunk, hogy ezek nem félnek a jövőtől? Amit ez az esztelenség hoz Európára? Nem félnek. Miért nem félnek? Mert nincs világosságuk, mert tudatlanok, testvérek. Ahogy szokták mondani, a sötétben minden ember egyforma. Hát a sötétben vagyunk. Ne azt a következtetést vonjuk persze le ebből, hogy hát mi meg vagyunk a jók. Azt a következtetést vonjuk le, hogy Isten még enged nekünk látni. De vizsgálja meg közülünk ki önmagát, hogy mint keresztjén ember, ha annak tartod magadat, hogyan élsz? Hova csábítanak téged ebben a világban? Mik azok a gyakorlatok, amelyek Isten törvényével nem összeférhetők, de te mégis ragaszkodsz hozzájuk? Mi az, amit te idehozol ebbe a közösségbe, amikor megjelensz? Mi az? Legalizálni akarod a részegségedet, a paráznaságodat, a kicsapongó életedet? Legalizálni akarod azt, hogy nem neveled a gyermekedet? Legalizálni akarod az öltözködésedet? Mit hozol ide? Tegyük mindig mérlegre, testvérek. Istennek van ehhez az egészhez köze? És ha nincs, akkor szakítsunk vele. Legyen előttünk Eleázárnak a példája, aki az Istenhez való hűségéért Isten áldását nyeri. És ennél nagyobb dolog nincs a világon, mintha valaki Isten áldását nyeri meg. Ne akarjatok másra törekedni, és ne akarjunk másra törekedni. Egyházfegyelem, önfegyelem. Adja Isten, hogy így tudjuk megvizsgálni az életünket, hogy ne legyen veszedelem rajtunk, hanem Isten áldása nyugodhasson meg a mi közösségünkön is. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 397. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 397. dicséretünk első és második versét, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy nem vállalsz közösséget más istenekkel, és nem engeded meg a te népednek sem azt, hogy kétfelé sántikáljon. Ha te nem figyelmeztetsz bennünket, akkor bizonnyal a kísértő a maga családságaival, a bűn édességével könnyedén elfordít bennünket tőled, ahogy megtette ezt Izrael fiaival is. De köszönjük, hogy a mi tanulságunkra írattak le mindezek. Köszönjük te neked, hogy ma is arra indítasz bennünket, hogy tartsunk önvizsgálatot és csendesedjünk el abban, amit mi megélünk, és amit mi magunkkal idehozunk a te házadba. Könyörülje meg rajtunk, Urunk, hogy soha ne vállaljunk közösséget a bűnnel, és soha ne álljunk be azok közé, akik a bűnt, a te törvényednek a megsértését legalizálni akarják. Tartsd meg a mi életünket szentségben, és adjad nekünk a te ígédet, amelynek tükrében újra és újra lelepleződik a mi bűnünk. Köszönjük, hogy nem megszégyeníteni akarsz, hanem ahogyan énekeltük is, arra készítesz, és azért tartasz számon bennünket, hogy a mi küldetésünket ebben a világban be tudjuk tölteni. Urunk, kérünk téged, hogy könyörüljél meg rajtunk, és adj nekünk érzékenységet a lelki paráznaságra, amikor mégsem úgy tekintünk rád, mint egyetlenünkre. Leplezd le önmagunk előtt is azt, amikor hűtlenek vagyunk, és inkább hiszünk a csillagoknak, a babonáknak, embereknek, mintsem, hogy igazat adnánk te neked. Munkáld bennünk az erre való érzékenységet. És kérünk téged arra is, hogy amikor a világ sokféle testi kísértésbe ejtene bennünket, akkor hadd tudjunk mi ezekben is hűségesen megállni, te hozzád és a te igédhez hűek maradni. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy megérthessük és komolyan vegyük azt, hogy a mi kis egyéni életünk a te egyházad életéhez hozzáad, és azt vagy dicsőségbe emeli, vagy megrontja. Adjad ennek a komolyságát minden döntésünkbe, és segítsél meg bennünket, hogy így élhessünk a te dicsőségedre. Köszönjük irgalmadat, amelyet Jézus Krisztusban közöltél, és amelyet most is kínálsz mindazoknak, akik bűneikből szabadulást keresnek. Hallgasd meg a mi könyörgéseinket. Amen.